Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Limai Szent Róza, Szűz. Peru fővárosában, Limában született, 1586. április 20-án. A Szűz Máriáról nevezett Róza Dél-Amerika és Peru számára olyan jelentős szent, mint Itáliának Siena-i Szent Katalin, vagy Spanyolországnak Avillai Szent Teréz. A keresztségben az Isabella de Flores nevet kapta. A család egyik indián szolgálója azonban Rózának kezdte becézni, és ez a név rajta is maradt. Sőt, amikor Turibius püspök 1597-ben megbérmálta, ez lett a bérma neve is. Amint Róza értelme kinyílt, szent félelemmel és írtózással kerülte a bűnt. Ha azt érezte, hogy valami szenvedély az értelem ellen lázad, minden nehézség nélkül üldözőbe vette, és elűzte magától. Erre az eredményre jutott a Róza ügyét kivizsgáló orvos Castillo doktor és Páter Lorenzano. Egész életében vezekelt. Hajának levágásával tiltakozott és fordult szembe családja tervével, mely szerint egy jó házból való ifjú feleségének kellett volna lennie. A kezeit oltatlan mésszel csúfította el, a derekán haláláig egy súlyos lakattal lezárt láncot viselt. Az ágya kemény deszkából készült, szülei házából kiköltözött a kertbe, egy saját kezüleg épített kunyhóba. Lelki anyja és mesternője a 200 évvel korábban élt, s ugyancsak domonkos, harmadrendi Siena-i Szent Katalin példáját követte. Szokatlan életmódja a környezetét részben csodálatra, részben megütközésre indította. Ő maga azonban tudta, hogy Szent Pál szavaival élve, hiába adná oda a testét egészen elégű áldozatul, hiába osztaná szét mindenét a szegényeknek, ha a szeretet kettős törvényét nem teljesíti, semmit nem használ neki. Ezért minden erejével és figyelmével Isten és a felebarát iránti szeretet útján akart járni. Szerette és követte Siena-i Szent Katalin példáját. 1606-ban öltötte magára a domonkos, harmadrendi nővérek ruháját. Nem lett domonkos apáca, mert Peruban akkor még a domonkos rendnői ága nem telepedett le. Szerzetesi ruhája nem választotta el az emberektől, hanem mindenki számára nyilvánvalóvá tette életének lényeges célját, Krisztusnak szentelte magát. Csodálatos életéhez az imádság szolgáltatta az alapot. Nagyjából olykor 12 órát is lefoglalt a szóbeli és a szemlélődő imádság. Lelki gyakorlatait kézi munkával váltogatta, font, szőt, hímzett, művelte a kertet. Életformája lett az Úr Krisztus jelenlétében való élet és a vele való szüntelen társalgás. Éppen ez jelentette lelki életének mindennapos táplálékát. Keresztes Szent János tanítványaként abból a felismerésből indult ki, hogy a teremtmény semmi önmagától, de Isten épp azért teremtette, hogy a kegyelemmel oly magasba emelkedjék, hogy a megtestesült ige mennyasszonya legyen. Róza azonban nem naív lélek, hanem világosan látó, tanítását formába is öntő mester. Róza Isten lelkének irányítása alatt állt. Betöltötte őt a bölcsesség lelke, és különleges, belé öntött tudás birtokában volt. Mint a többi nagy szent, igen sokat szenvedett az egyházért. Gyötrelmeit így vázolja. Az életgyónás igen nagy szenvedést jelentett. Szorongás, vigasztalanság, elkeseredés, kísértés, harc, meghazudtolás a gyóntató atyák részéről, meg nem értés emberektől, betegségek, fájdalmak és a láz. Életének utolsó 3 évét egy barátnőjének házában töltötte. A férj a perui alkirály pénzügyeinek intézője volt. Lelki élete, amelynek középpontjában Jézus Krisztus állt, idegen volt kortársainak népies jámborsága a közepette, melyben a korábbi népi hagyományok elemei is tovább éltek. A szemlélődés teljes nyugalmában, mindent beragyogó fényességében álltam, telve csodálattal. E ragyogó fényesség legbensejében megpillantottam az én Uram, Jézus Krisztus szentséges emberségét. Éreztem, hogy Jézus Krisztus emberségéből a felség elmondhatatlan sugarai hatoltak lelkem mélyéig. Úgy, hogy arra gondoltam, tökéletesen szabad vagyok, és átkerültem az örök boldogság örömébe. A szigorú vezeklés, a másokért való szünet nélküli fáradozás korán ágynak döntötte. 1617. augusztus 24-én halt meg, s utolsó óráiban lassan és nagyon meggondoltan mondogatta: Jézusom, Jézusom, maradj mellettem, maradj mellettem. Amikor holttestét átvitték a Szent Domonkos templomba, olyan tömeg kísérte, hogy az alkirály katonáinak kellett megvédeniük. Szent Róza életének három jelentős gyümölcse lett: az első női kolostor alapítása, az intézményes szegénygondozás és a misszió. Megalapította Dél-Amerika első szemlélődő kolostorát. Drága atyám, írja egyik levelében, az angyalok nyelvén szeretnék szólni, hogy hírt adhassak a rendkívüli kegyelemről, mellyel az én Uram, anélkül, hogy ezt megszolgáltam volna, beteljesítette szívem forró vágyát, tudnélik, hogy megalapíthassam anyám Szijjnai Szent Katalin kolostorát. A Róza életének rendkívüli megnyilvánulásait ezt teszi érthetővé. A hódítás a fegyveres erőszak idején nem volt más módja, hogy Istennek szentelt életét megvalósítsa. Ha mindezt kolostorban teszi, talán fel sem tűnik. Kolostort azonban nem talált, sőt, neki kellett az elsőt megteremtenie. És végre is hajtotta az alapítást. Kikereste a megfelelő helyet, megtervezte a kolostor épületét, gondoskodott a szükséges pénzről. Életének másik nagy gyümölcse a szegények gondozásának rendszeresítése. Az élet kegyetlenségei és a szenvedéssel való mindennapos találkozása részvétet keltettek benne, és nagyon tárgyilagosan ezt tanácsolta: Anyám, ne ügyelj arra, hogy ruhád bepiszkolódik a betegek sebeitől. A hóhérok sokkal gyalázatosabban mocskolták be köpéseikkel az én megváltó arcát. Harmadik nagy műve a misszió volt. Ha nem nő volnék, tanulmányaim végeztével azonnal teljes erőmmel a missziós munkának szentelném magam. Arra törekednék, hogy a legvadabb és legelhagyatottabb vidékekre menjek, ahol még kannibálok élnek. Csak azzal törődnék, hogy az indiánok megmentésére és üdvözülésére ajánljon fel mindenemet, erőmet, verítékemet, véremet, hogy hirdethessem nekik az evangéliumot, és taníthassam őket. Térjetek meg! Térjetek meg!